Kedves hallgatóm! Olvassuk el Mózes harmadik könyvéből a 7. rész 11. és 12. versét. Ez az Úrnak bemutatott békeáldozat törvénye. Ha valaki hálaadásként mutatja be, akkor a hálaadó véres áldozaton kívül még mutasson be olajjal gyúrt kovásztalan lepényeket és olajjal megkent kovásztalan lángosokat, meg finom lisztből olajjal gyúrt lepényeket. Itt a hangsúly azon a tényen van, hogy ennek önkéntes áldozatnak kellett lennie. Ennek oka a hálaadás. Különös jelentősége van ennek a hívőkre nézve. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 15. vers. Ajkaink gyümölcsének az ő neve iránti hálaadásnak kell lennie. Barátom, nem mehetünk Isten tiszteletre anélkül, hogy föl ne készülnénk az Isten iránti dicséret fölajánlására. A panaszkodó, bírálgató keresztény nincs abban a helyzetben, hogy Istent imádja. Mennyire fontos ezt tudnunk? A lepényeken kívül kovászos kenyeret is mutasson be áldozatul, hálaadási béke áldozatán kívül. Mutasson be minden áldozatból egyet szent ajándékként az Úrnak. A többi legyen a béke áldozat vérét hintő papé. Mózes 3. könyve, 7. rész, 13. és 14. vers. Ezt gondosan figyeljük meg. A 12. versben a lángos és a lepény kovásztalan volt. A 13. versben a kenyér kovászos volt. Ez furcsának tűnik. Miért kellett ennek így lennie, amikor a kovász a gonoszság alapelve? Azért, mert a 12. versben úgy látjuk Krisztust, mint béke áldozatunkat, és ő bűn nélküli, jelképesen kovásztalan. A 13. versben az áldozatot bemutató személy hálát ad azért, hogy részt vehet a békességben. Bűneire bocsánatot nyert, és békében van Istennel. De még mindig van benne gonoszság. A kovász még mindig jelen van. Az Istennel való megbékülés nem függ attól, hogy bűn nélküli tökéletességet nyert-e. A kovász még nem távozott el. Mennyire fontos ennek tudatában élnünk? Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. János 1. levele, 1. rész, 8. vers. A hívőnek be kell vallani a bűnét, a bűnbocsánat és a megtisztulás érdekében, és aztán az új természet szerint kell élnie a Szentlélek hatalmában. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Római levél, 6. rész, 14. vers. A kovászos kenyér fölemelt áldozat volt. Az ég felé emelve mutatták be. Éppen így a szívünk megnyílik Isten felé, hogy vizsgáljon és ismerjen meg minket, és vezéreljen az örökké valóság útján. 139. Zsoltár, 23. és 24. vers. A hálaadó békeáldozat húsát még az áldozat napján egyék meg, ne hagyjanak belőle reggelre. Ha valakinek a véres áldozata fogadalmi vagy önkéntes áldozat, azt is azon a napon egyék meg, amelyen az áldozatot bemutatták. De ha marad belőle, azt másnap is megehetik. Ha azonban még marad a véres áldozat húsából, azt harmadnap el kell égetni. Mert ha mégis eszik valaki harmadnap a béke áldozat húsából, nem kap kegyelmet, nem válik javára annak, aki bemutatta. Romlott hús az, és aki eszik belőle, azt bűnterheli. Mózes harmadik könyve, 7. rész, 15. verstől a 18. versig. A béke áldozatot azonnal el kellett fogyasztani. Nem volt megengedhető a halasztás. Ezért nagyon közel kell maradnunk Krisztushoz lelkiismeretünk békéjéért és a kísértés feletti győzelemért. Barátom, maradj Krisztus közelében! Ő csak azoknak ad békét, akik az övéi, akik beléptek az ő dicsőséges, csodálatos közösségébe. Föl kell tekintenünk rá, és benne kell megnyugodnunk. Amikor rájövünk, hogy Krisztus elégséges és csodálatos, akkor Isten békessége lép szívünkbe, ami minden értelmet felülhalad. Ezek az áldozatok nagyon szépen mutatják be az Úr Jézus Krisztust. Most bizonyos mondatokat emelünk ki a fejezet hátralevő verseiből. Nem szabad megenni azt a húst, amely hozzáér bármilyen tisztátalan dologhoz. El kell azt égetni. Ami különben a húst illeti, húst mindenki ehet, aki tiszta. De ki kell írtani népe közül azt az embert, aki tisztátalan létére eszik a békeáldozat húsából, amely pedig az Úré. Mózes harmadik könyve, 7. rész, 19. és 20. vers. Azt a tisztátlan embert, aki evett a békeáldozatból, kiközösítették. Még ma is meg kell vallani a bűnét a hívőnek, ha be akar lépni az Istennel való közösségbe. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, hogy a marhának, a báránynak és a kecskének a kövérjéből semmit se egyenek meg. Vért egyáltalában ne egyetek lakóhelyeiteken sehol, se madárét, se állatét. Ki kell írtani népe közül az olyan embert, aki bármilyen vért eszik? Mózes harmadik könyve, 7. rész, 22. és 23. vers, valamint a 26. és 27. vers. Már beszéltünk a vérevés tiltásáról. Ez emlékeztet minket arra, hogy az ember vér által nyer szabadulást, és ez az alapja annak, hogy Isten előtt elfogadottá válik. Nem volt szabad a kövérjét sem megenni, mert a kövérje az Úrhoz tartozott. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, hogy aki békeáldozatot mutat be az Úrnak, az vigyen békeáldozatából áldozati ajándékot az Úrnak. Saját kezével vigye el az Úr tűzáldozatait, a kövérjét a szegyével együtt vigye el, a szegyét azért, hogy felmutassák felmutatott áldozatul az Úr színe előtt. A pap füstölögtesse el a kövérjét az oltáron, a szegye pedig legyen Ároné és a fiaié. A jobb combot is a papnak adjátok szent ajándékul a békeáldozatokból. Annak a része legyen a jobb comb, aki Áron fiai közül bemutatja a békeáldozat vérét és kövérjét. Mert a szegyet, mint felmutatott áldozatot, és a combot, mint szent ajándékot elvettem Izrael fiaitól a békeáldozatokból, és Áron papnak és fiainak adtam örök rendelkezéssel, nem Izrael fiainak. Mózes harmadik könyve, 7. rész, 28. verstől a 34. versig. Áron fiaival és a papokkal együtt részt kapott a békeáldozat lapockájából és szegyéből. A szegy beszél Krisztus irántunk való szeretetéről. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Római levél, 5. rész, 8. vers. Aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galatákhoz írt levél, 2. rész, 20. vers. szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. János evangélium a 13. rész, 1. vers. A lapocka beszél Krisztus hatalmáról és erejéről. Ő képes minket véglegesen megváltani. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. János evangéliuma, 10. rész, 27. verstől a 30. versig. Ő szereti övéit örökkévaló szeretettel, és megválthatja őket véglegesen. Ez a mi osztályrészünk Krisztusban. Mindezek az ószövetségi áldozatok nem önmagukra mutattak. Az ószövetségi szentek hitáltal üdvözültek éppen úgy, mint ahogy mi is hitáltal üdvözülünk. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. 4. Zsoltár, 6. vers. Istennek tetszett az, ha hittel és hálaadással vittek elébe áldozatot. 50. Zsoltár, 12. verstől a 15. versig, és az 51. Zsoltár 19. verse. Isten szomorkodott, amikor az áldozatokat tompa megszokottságból vitték, és nem tisztultak meg, ahogy ezt leírja Malakiás könyve első részének 7. versétől a 14. verséig terjedő szakasz. Az Ószövetségben minden áldozat egy tökéletesebb beteljesedést követelt. Ez található Krisztusban. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 28. vers. Ez Áronnak és fiainak a részesedése az Úr tűzáldozataiból, attól a naptól fogva, hogy az Úr papjaivá tették őket. Megparancsolta az Úr, hogy ezt adják nekik Izrael fiai fölkenésük napjától kezdve. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre. Ez az égő áldozatnak, az ételáldozatnak és a vétek áldozatnak, a jóvátételi áldozatnak, a fölavatási áldozatnak és a béke áldozatnak a törvénye. Így parancsolta az Úr Mózesnek a Sínai hegyen, akkor, amikor megparancsolta Izrael fiainak, hogy mutassák be áldozataikat az Úrnak a Sínai pusztában. Mózes 3. könyve, 7. rész, 35. verstől a 38. versig. Isten itt összegezi Áronnak és a papoknak adott útbaigazításokat a 6. és 7. fejezetben levő áldozatok törvényére vonatkozóan. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká. A törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 28. vers. Most egy egészen új fejezetet kezdünk el a papok fölszentelésével kapcsolatosan. A papok fölszentelése fontos, mert nagyon megvilágítja azt, amit ma odaszenteltségnek nevezünk gyülekezeteinkben. Hadd mondjam, hogy annak nagy része, amit ma odaszenteltségnek nevezünk, eléggé homályos pótléka a valóságos odaszenteltségnek. Figyelmünket most a papokra, és nem az áldozatokra irányítjuk. Elhagyjuk a rézoltárt, és odafordulunk a rézmedencéhez. A rézoltárnál Isten elrendezte a bűnös bűnének kérdését egyszer s mindenkorra. De ez nem azt jelenti, hogy a megváltott bűnös tökéletes volt. Továbbra is vétkezett, sajnos. ezért Istennek oda kellett vinnie a rézmedencéhez, ahol megmosta és tisztán tartotta. Isten még mindig megmos minket, és tisztán tart a rézoltárnál. Jézus Krisztus még most is törülközővel felövezve szolgál, és megmos minket vérének rézmedencéjénél, amely megtisztít minket minden bűntől. Izraelnek volt papsága, és ez a fejezet nekik szólt. Valójában Mózes harmadik könyve a lévitáknak szóló mű. Az volt Isten eredeti szándéka, hogy Izrael egész népét papok királyságává tegye. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Mózes második könyve, 19. rész, 6. vers. Az aranyborjúnál elkövetett bűnök megakadályozták őket ebben. Ehelyett csak egy törzset, lévi törzsét választotta ki Isten. Ebből a törzsből csak egy embert választott főpappá, mégpedig Áront. Az egyház ma Isten papsága, és Krisztus a mi nagy főpapunk. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 1. vers. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter 1. levele, 2. rész, 9. vers. És királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Jelenések könyve, 5. rész, 10. vers. Aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Jelenések könyve, 1. rész, 6. vers. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 10. vers. Ez az oltár a menny, ez a kegyelem trónja. A jövőben, miután az egyház távozik, azt hiszem, hogy Izrael népe lesz Isten papsága a földön a millennium ideje alatt. A pap személyét nem ember találta ki, hanem az írás írja le. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 10. vers. A papság a Szentírás szerint nem hasonlít semmilyen papi rendhez, egyetlen vallásban sem a jelenkorban. A pap az a személy, aki az embert képviseli Isten előtt. Bemegy Isten elé az ember nevében. Ellentéte a prófétának. A próféta Istentől jön ki, hogy szóljon Isten nevében az embernek. A pap az embertől indul el, és Istenhez megy, hogy beszéljen Istennel az ember nevében, és az embert képviselje. Láthatjuk, hogy az Úr Jézus pap és próféta. Ő Istentől jött, és Isten nevében beszél az emberrel. Kijelenti Istent az embernek. Visszament az embertől Istenhez, és ő a mi nagy főpapunk. Odafönt minket képvisel. Valójában mi ő benne élünk. Barátom, ha nem élsz benne, akkor nem vagy odafönt. Soha sem juthatunk Isten elé a saját erőnkből. A szent sátor ismerete lényeges ahhoz, hogy megértsük Mózes harmadik könyvét, különösen a benne leírt papságot. A szent sátor és a papság képi anyaga olyan gazdag jelentésében és részleteiben, hogy veszélyes csupán egyetlen vonását hangsúlyoznunk egy másik vonás kizárásával, mert helytelen következtetést vonhatunk le. Igenis úgy vélem, szükségünk van megfigyelni, hogy a Szent Sátor külső udvara az itteni világot mutatja be. Ez az a hely, ahol Krisztus elvérzett és meghalt. A szent hely láthatatlan, ahova a mi nagy főpapunk belépett. Lényegében, amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, akkor visszament a mennybe. Elvitte a Szent Sátort és annak jelentését, amit a földön horizontális irányúnak tekintünk, de a mennyben függőleges irányúvá lett. Az oltár most már nincs idelent, bár Jézus a kereszt oltárán halt meg. A szent hely odafönt van, és ő most a szentek szentjében lakik. Figyeld ezeket az ige szakaszokat, amelyek ezt megmagyarázzák. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 14. vers. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 11. vers. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentének és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem ember. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 1. és 2. vers. És végül olvassuk föl a zsidókhoz írt levél 9. részének 23. és 24. versét. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentébe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy személyesen képviselsz engem a mennyei Atya előtt. Ámen.